Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján beszélt, kiemelve, a kabinet egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet, így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. Az ukrajnai háború kitörésekor a kormány elindította a Híd Kárpátaljáért programot az ott élő magyarság segítéséért, és azért, hogy megüzenjék, Magyarország csak humanitárius segítséget hajlandó adni. Ez a segítség lehet szállás, üdültetés, nyaraltatás, illetve Kárpátalján vagy belső Ukrajnában is gyógyszer, élelmiszer vagy ruhatámogatás, fejtette ki a politikus. Elindul az Ügyfélkapu Plusz és a digitális állampolgár alkalmazás is január 16-ától, közölte az alkalmazás fejlesztője az Indexnek küldött közleményében. A cég kiemelte, az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, még az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. A fejlesztő azt ígéri, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás. A felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal. Befejeződtek Paks 2 talajszilárdítási munkálatai, ezért bocsátottak el több száz embert az építkezésről, közölte a Paks 2 sajtóosztálya a Portfólió gazdasági portállal. A Paks 2 ZRT elnök vezérigazgatója nemrég a Telepaksnak adott interjújában arról is beszélt, márciusban az ötös blokk alatt kijönthetik az első betont, amivel hivatalosan is elkezdődik az atomerőmű építése. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi ellátás is, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Zsigó Róbert ismertetése szerint ez 234.000 forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7.500 forintos, éves szinten 90.000 forintos emelést jelent. Ausztriában ismét megszakadtak a kormányalakítási tárgyalások, közölte a kancellár. Karnehammer bejelentette azt is, a következő napokban lemond pártelnöki és kancellári tisztségéről. Az osztrák médiának úgy nyilatkozott, eddig mindent megpróbáltak, de a főpontokban nem lehetséges a megállapodás. Merényletre készülő fiatalokat fogott el az orosz biztonsági szolgálat az FSB Jekatyerinburgban. Oroszország negyedik legnagyobb városában 4 tinédzsert vettek őrizetbe, azzal a gyanúval, hogy zsúfolt helyen készültek pokolgépes támadásokra. A nyomozás során az FSB egy házi készítésű robbanó szerkezet alkatrészeit is lefoglalta, a gyanúsítottak ellen büntető eljárás indult. Megtorlást ígér Oroszország, miután Ukrajna amerikai rakétákkal lőtt orosz területeket. Az orosz hadsereg közölte, 8 ilyen rakétát fogtak el, amelyeket a dél-oroszországi belgorodi területen lelőttek ki, továbbá 72 drónt. Montenegró szigorítja fegyvertartásáról szóló törvényét azt követően, hogy egy álmokfutó 12 embert ölt meg Cetinjében, majd önmagával is végzett. A Nemzetbiztonsági Tanács rendkívüli ülésen döntött egyes törvények szigorításáról. Aki most rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, annak a jövő év január 1-ig lesz ideje arra, hogy megújítsa a dokumentumot. Az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetésével az elnöki szabadság érdemrenddel ismerte el Joe Biden elnök közismert személyiségek tevékenységét, köztük Soros György, Hillary Clinton és Denzel Washington munkáját. Az elnöki szabadság érdemrendet 19 embernek ítélte oda a leköszönő elnök. Elnöki rendeletben tiltotta meg Joe Biden, hogy Japán tulajdonba kerüljön az amerikai acélipar meghatározó vállalata, a US Steel. Joe Biden nemzetbiztonsági érdekekkel indokolta döntését. A Biden adminisztráció nem hivatalos tájékoztatást küldött az amerikai kongresszus számára 8 milliárd dollár értékű izraeli fegyvereladási szándékról. A terv a képviselőház bizottságai elé kerül véleményezésre. 1600. alkalommal játssza a Macskák című darabot a Madách Színház. Andrew Lloyd Webber, T.S. Eliot költeményei alapján írt világsikerű műzikejének jubileumi előadását ma láthatja a közönség. Végül az időjárásról. Fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és a déli óráktól leginkább az északi tájakon több helyen is lehet számítani gyenge csapadékra. Az északi középhegység tágabb környezetében kezdetben havazás, havas eső, később egyre inkább fagyott eső, helyenként ónos eső, majd eső valószínű. A csúcshőmérséklet 0 plusz 1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you where. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know you're meant to be free. Is much sweet love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Wish will come true.
az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. Mai adásunkban a krémlevesek lesznek a fókuszban, ezt a témát hozta ma nekünk Klári néni. Számos zöldségből készíthetünk krémleveseket, de azért itt is vannak trükkök, amiket jó, ha betartunk, illetve olyan fogások, amik biztosan sikeressé teszik a főzésünket, ha krémlevesről van szó. Hogyan is kezdjünk neki egy krémlevesnek, Klári néni?
Hát a zöldségekből még télen is nagyon változatosan készítettünk különböző krémleveseket, most csak úgy felsorolom, burgonyából, csicsókából, hagymából, burgonyának van édes változata is, az is egy nagyon különleges ízű, gomba, zeller, sárgarépa, brokkoli, cékla, sütőtök, ezek mind akármelyik áruházba bemegy az ember, ott található. Ezek azért egy ilyen kis energiát adó levesek is, bár ugye karácsony után azt mondják, hogy inkább könnyebb ételt kell enni. Igen, de a krémlevesek szerintem azok közé tartoznak, de hát ezt is aztán változatossá lehet tenni.
Illetve nagyon szép színesek, és ebben igen, a zord időben a kedvünket is feldobja.
Ez is egy gasztronómiai fogás, hogy minél több színt együnk, mert annál többféle vitaminhoz jutunk. Itt akár a brokkoli, cékla, vagy bármelyikre gondolok, vagy sárgarépa. Ezek mind fontosak, és tényleg nem olyan drágák, hogy meg lehet vásárolni, és hamar készen vannak ezek a levesek. Először ismertetném azokat a műveleteket, ami szinte mindegyiknél azonos. Nagyon kicsi eltérés van esetleg egy-kettőnél. Mindig azzal kezdjük, hogy az adott zöldségeket mossuk meg. Még a gyökeres zöldségeket is, mert lehetnek rajta olyan szennyeződések, és csak ezután kezdjünk a tisztításához. Vágjuk apró kockára, vagy pedig karikára, attól függ, hogy ugye gyökeres zöldség, vagy miről van szó. És én általában vajba szoktam megpárolni ezt, mert a vajtól kap egy ilyen különleges finom ízt, hát de margarinba vagy másféle zsiradékba is, de ha kipróbálják bármelyiket, és a vajnál fognak maradni, azt hiszem. Ezt felöntjük kisebb mennyiségű forró vízzel, hogy hamar megfőjünk, kicsit megsózzuk, és puhára főzzük. És még úgy a fazék alján, mit tudom én, egy olyan 10 centinél ne legyen ez túl magasabb, és botmixerrel pépesíthetjük. Ha pedig nincs botmixerünk, akkor habverővel is lehet, vagy krumpli nyomóval, krumpli törővel, ezekkel is el lehet, bár akkor több darabos marad benne, de az se probléma egy krémlevesnél. Ha olyan jellegű a zöldséget, amit választottunk, akkor sűrítésre használhatunk néhány szem burgonyát, amit szintén apró kockákra vágunk, és együtt főzzük a zöldséggel, és akkor nem kell hozzá semmiféle liszt a sűrítéshez, majd csak a tejszín. És hát amikor átmixeltük az egészet, akkor még felöntjük, ha van egy kis maradék húslevesünk, vagy egy zöldség alaplével, vagy csupán csak vízzel, és amikor ez felfő, levesszük a tűzről, ez mindig fontos, hogy vegyük le, és akkorra elkészítjük, én 12%-os főzőtejszínt szoktam használni. Ha burgonyával sűrítem, akkor nem is teszek hozzá más, csak lassan beengedem ezt a főzőtejszínt, és összeforralom. Ha nem teszünk bele burgonyát, akkor én a krémlevesekhez étkezési keményítőt szoktam használni, kivéve esetleg nincs otthon, akkor viszont rétes lisztet, tehát minden olyanhoz rétes lisztet használok, ami habarással készül, mert sokkal könnyebb csomómentesre elkavarni, és jól is sűríti az ételt, és nem kell hozzá annyi, mint egy sima lisztből, tehát akkor szoktam ezt használni. És akkor ezekhez a krémlevesekhez különböző feltéteket tudunk adni, hogy ugye ez egy lágy leves lesz. Én pirított kenyérkockákat szoktam, pirítós kenyeret, ha ezekre nincs időm, vagy nincs elkészítve, akkor teszek bele néhány füstölt sajtkockát, ez is nagyon, de ez közvetlen a tálalás előtt, vagy ha a leves jellege olyan, akkor karikára vágott virslit egy picit átforrósítok, megsütöm, vagy kolbász karikát, vagy békonszalonna darabokat, vagy kivehetünk még a mixelés előtt a megpárolt zöldségből és egy-két kanállal, és akkor ezt már a készleveshez szórjuk, tehát ez is egy kicsit sűríti, és akkor nem kell hozzá ilyen kenyérféle feltét. A pirított kenyérkocka, vagy kifli, vagy zsömle, ez egy nagyon egyszerű dolog, de mégis szeretném elmondani, hogy hogyan készítsük meg, mikor, mert ezzel például előre is lehetne dolgozni. Én akkor szoktam ilyet készíteni, ha kimaradt szikkadt kenyér, vagy zsemle, vagy kifli, amit kockára vágok, és ezeket a kenyérféléket tepsibe rakom, egy sütőpapírral bérelt tepsibe rakom, általában egy tepsivel szokott lenni, és akkor vajdarabkákat dobok rá, vagy 2-3 evőkanál olívaolajjal meglocsolom, tehát attól függ, hogy mi van otthon, és teszek hozzá még 2-3 gerez megtisztított fokhagymát, és akkor a tepsit beleteszem az előmelegített sütőbe, és pirítás közben azért néhányszor forgassuk meg. Hőlékeveréses sütőben hamarabb készen van, mint a normál sütőben, de figyeljünk azért rá, nehogy megégjen, mert ugye ez már egy kész kenyér vagy zsömle, és hogyha nem fogy el az akkori ebédhez, mert azért egy tepsivel elkészít az ember, az jócskán van, és nem olyan sok kell egy-egy ilyen krémleveshez, akkor egy jó zárható műanyag dobozba sokáig is eláll a következő krémlevesekig, és akkor nem kell ezzel a művelettel bajlódni. Én így csináltam, vagy rántott levesekhez felhasználható, és most le is ellenőriztem a műanyag dobozba, hogy nem-e avas még, vagy valami, és hát tényleg hónapokig elállhat így, de a biztonság kedvéért a hűtőszekrénybe is berakhatjuk így készen már ezt az egészet. Ezért érdemes tényleg időnként leellenőrizni, hogy ne avasodjon meg, tehát olyan havonta egyszer érdemes megnézni. A pirítós kenyér megint így kimondása egy nagyon egyszerűnek tűnik, hát nem is borzasztó kacifántus ez. Én úgy szoktam készíteni, hogy 10 deka vajat, 10 deka reszelt füstölt sajta, a pici sóval, és 3-4 gerez zúzott fokhagymával habosra keverem, és személyenként 1-2 szeletet. Ez is lehet szikkadt kenyér, tehát nem kell a friss kenyér, mert nehezebb is vele dolgozni. Ugyanígy sütőpapírra rárakom a tepsibe, vele rakom a forró sütőbe a kenyérszeleteket, és megpirítom hőlékeverésnél, amit már az előbb is mondtam, annál nagyon finom pirítós kenyeret ropogtathatunk a leves evése közbe. A nyáron az említett konyhatündér képző táborba első nap ugye írta is a Niki, hogy cukkini krémlevest tettünk, és ahhoz készítettem ilyet. Hát a gyerekek oda meg vissza voltak ettől a kenyértől, és azt mondták, hogy hát ilyet csináljunk máskor reggelire is, vagy vacsorára is, úgyhogy újra kellett csinálni, mert annyira a levesből még maradt, de a kenyér az hamarabb elfogyott. Úgyhogy érdemes ezekkel előre dolgozni. Hát a pirítós kenyet az csak frissen, de hát az attól függ. De ezt a kenyérkockát ajánlom. Sőt, még most jut eszembe, hogy ha knédlit készítenénk, vagy valamilyen zsömlegombócot, akkor ez már kész van, mert azt ugyanígy kell csinálni, hogy előre megsütni, és akkor úgy dolgozni tovább, de erről most nem szeretnék beszélni. Hát én még a burgonya krémlevest emelném itt ki. A család nagyságától függően veszük a burgonya mennyiséget, megtisztítjuk, meghámozzuk, kockára vágjuk, és ezt is kevés vajon megpároljuk, kevés vízzel felöntjük, puhára főzzük. Na most itt a fűszerezés megint a család ízlésétől függ. Tehetünk hozzá néhány babérlevelet, vagy tárkonyt, vagy tárkonyos ecetet, és ezt turmixolás előtt kivesszük a levesből ezeket a tárkonyt, vagy babérlevelet, hogy ne verjük szét, és ugyanígy főzött tejszínnel felhígítjuk, és ha sűrű tehetünk hozzá még vizet, vagy tejet is, vagy maradék húslevest, és tálalhatjuk is. Ezt feltétlenül vagy sült virslivel, vagy kolbásszal, vagy békönnel gazdagíthatjuk. És ugyanígy készíthetjük a csicsóka krémlevest is, hát annak most van a szezonja, mert nyáron nem nagyon lehet csicsókát venni a boltba, de én láttam most az egyik áruházban, hogy itt is van, Törökszent Miklóson. Itt csak annyit szeretnék megjegyezni a csicsókánál, hogy egy kicsit szürkés lesz a levesünk. Nem azért, mert koszos a csicsóka, illetve hát ugye ezt előtte meg kell súrolni, és akkor úgy tisztítani, mert nehezebb azért megtisztítani, mint a burgonya. de egy nagyon finom, különleges ízt kapunk, finomabb, mint a krumplileves. Na most a krumpli krémleveseknél pedig elmondanám, hogy maradékokból is, maradék krumpli püréből is készíthetünk krémlevest. Van ugye, mikor többet csinál az ember, kimarad, akkor másnap feldobhatja egy krémlevesnek ezt a krumpli pürét. Ehhez felforralunk egy negyed liter tejet, és apródonként hozzákeverjük a megmerevedett krumplihoz, és akkor úgy turmixoljuk újra össze az egészet, és ehhez is adhatunk reszelt füstölt sajtot, vagy amit az előbb mondtam, és akkor egy fél liter főző tejszínnel felforraljuk, és hasonlóan tálaljuk, mint a többit, krumplilevest. De még maradék paprikás krumpliból is készülhet egy magyaros krumpli krémleves, vagy burgonya krémleves. Ennél, ha van, inkább maradék húslevest használjunk arra, hogy felöntjük és úgy turmixoljuk össze, tehetünk hozzá néhány kanál lecsót, ezzel még inkább megadjuk az ízét, és gazdagításához akkor sült kolbászkarikát ajánlok inkább, és ehhez kenyérkockát, vagy friss kenyérrel is lehet ezeket enni, hogyha, de van, aki nem is kíván hozzá, hogy valami kenyérfélességet tegyen. Nálam vannak levesek, ami ez nem tudom megenni kenyér nélkül, tehát vannak olyan dolgok, de igazán nem.
Mindenki ízlése szerint eldöntheti, hogy teszem mellé valami feltételt.
Télen nagyon nagy becsülete van a hagymának. Egy hagymakrémleves szeretnék elmondani. Néhány éve eszem hagymakrémlevest. Egyszer voltunk a Mátrába egy szilveszterkorai rokoni társasággal, és ott este hagymakrémlevest szolgáltak fel. Tehát az olyan rossz volt, hogy hát mondom, ha ilyen a hagymakrémleves, akkor én ezt nem szeretem. És akkor évekig nem is vettem figyelembe, és aztán a lányom csinált először, megkóstoltam. Hát mondom, Klára, ez finom, hát ez nem olyan. Én azt hittem, hogy csak olyan lehet, olyan rossz ízű. De hát abban mondjuk el tudnám mondani, hogy mi minden nem volt, aminek lenni kellett volna benne, de a lényeg az, hogy nálam ez így kimaradt, de most azért úgy rendszeresen készítek ilyet. Amit én megtapasztaltam a hagymakrémlevesnél, annál finomabb egy hagymakrémleves, aminél többféle hagymát használunk. Tehát nem csak a makói vörös hagymát veszük alapul, abból is el lehet készíteni, de azért jobb, ha van mondjuk póréhagyma, tavasszal már az új hagymát is belevághatjuk, mindenképpen néhány kereszt fokhagymát, akkor lehet kapni ugye sonkahagymát, édeshagymát, annyiféle hagyma.
Igen,
van
már egyre több, egyre több hozzájutunk.
És hát most lehet, hogy egy kicsit felkapják a hallgatók a fejüket, hogy mondom, a medvehagymát, hát annak most nincs szezonja, de én ma is készítettem olyan süteményt, amiben medvehagymát tettem, mert én szezonban többet beszerzek, összeaprítom, és lefagyasztom, és akkor egész évben van medvehagymám, ami egy nagyon jó vértisztító hatással bír, és nagyon fontos a szervezetnek. Csak ez mostanában kezd úgy előtérbe kerülni, és hát ugye a szezonja megvan, kora tavasszal szinte az elsők között van. Nekem is van ültetve a kertembe, de még nem olyan sok van. Tehát itt az elkészítése, tehát a hagymát megtisztítjuk, a különböző hagymát. Én aprítógépbe szoktam belerakni, mert ez jó pépesre is, tehát nem kell olyan, vagy kis kockára vágjuk, akinek nincs, és feltétlenül szórjuk meg egy kicsit sóval a hagymát, ha pörkölthöz készítünk, ahhoz is érdemes megsózni, mert sokkal hamarabb megpuhul, megpárolódik, és ezt feltétlenül vajon ajánlom megpárolni. Felöntjük vízzel, ugyanúgy puhára főzzük és összeturmixoljuk. Ezt viszont keményítővel szoktam készíteni a főzőtejszínt habarással, és ráöntjük a levesre. Ehhez nagyon illik a füstölt sajtkocka, sajt, tehát ehhez a leveshez.
És a pirítós is.
És a pirítós is lehet, igen. Na most, ha már hagymánál voltunk, akkor...
Igen, beszéljünk a gyógyító hatásáról is.
A fokhagyma és a hagyma milyen régóta az emberiség szolgálatába áll. A Jóisten miért teremtette ezt nekünk, hogy legyen? A fokhagymáról már a legrégebbi iratokban is találnak feljegyzést. Egy papíruson időszámításunk előtt 1870-ben a fokhagymát, hagymát és a retket is osztogattak az egyiptomi piramis építőknek a ragályos betegségek megelőzésére. De ugyanígy a római katonák is mindennapi élelmükbe kaptak hagymát, hogy egészségesebbek legyenek. És szent növénynek tartották a hagymát, főleg Egyiptomba, mert amikor esküdtettek, fokhagymát tartottak a kezükbe. Hát ez egy nagyon érdekes volt számomra ezt hallani. És az ókorban 61 féle különböző betegség gyógyítására használták a hagymát. Tehát ez is, tehát persze rengeteg kutatás, meg minden folyt ezzel kapcsolatban. Hát amit tudunk, ugye mindennapokban, hogy a magas vérnyomás ellen nagyon hatásos szer, fiatalít, élénkíti a szervezetet. Hát ez mindannak köszönhető, hogy vértisztító hatása van. 1971-ben találtak egy kínai eredetű receptet, ahol leírják a fokhagymacsepp elkészítését, tehát ez egy kicsit hosszadalmasabb, nem tudom, majd lesz időnk, esetleg visszatérhetünk, de hogy a vöröshagymát is említsem mellette, ő is ősrégi fűszer, hát a magyar konyha ízei elképzelhetetlenek nélküle, ugye főleg a makói vöröshagymát világszerte ismerik, és nagyon finom aromája van. A hagymában található anyagok elősegítik az emésztést, javítják a szívműködést, amit már említettem, tágítják az ereket, csökkentik a vérnyomást. Rendszeres fogyasztása után a vérkoleszterin szintje is csökken. A népi gyógyászat szerint megelőzhetjük a szív- és érrendszeri betegségeket, ha rendszeresen fogyasztunk. Több embert megkérdeztek a hosszú élettitkáról, és volt, aki azt mondta, hogy minden nap eszik hagymát és fokhagymát. Tehát hüléses betegségek házi szereként is használták, vagy használjuk a hagymát. Például vörös hagymát szeleteljük fel, és a beteg egy percig jó mélyen szívja be az illatát, így érvényesül a baktériumölő hatása. A hagyma gyakori fogyasztása ellenállóbbá teszi a szervezetünket, így a meghüléses betegség ellen is, csak az a baj, hogy már akkor akarunk enni, amikor már meg vagyunk hűlve, mint ahogy én most. De olyan sok jótékony hatása van, hogy gyógyító ételként tartják számon a hagymát. És meghüléses betegségnél a hagymatejára is nagyon sokan esküsznek, hogy ez egy kiváló dolog. Tehát 2-3 fel jól megmosott hagymát héjával együtt vágjuk össze, és egy liter vízben néhány percig főzzük. Ízesítésként használhatunk hozzá másféle tejafüvet, vagy kamillát is tehetünk benne. 3 evőkanál kristálycukrot megpirítunk, felöntjük, és a leszűrt hagymafőzetre rakjuk, mézzel is ízesíthetjük ezt, és egész nap kortyolgatva sieteti a gyógyulást. A főzésnél bármikor főzünk, tehát erre most magamat is rá akarom szoktatni, a főzésnél a hagymahéját ne dobjuk el, mossuk meg és alaposan szárítsuk meg. A hagymahéjából készíthetünk teát, és azzal mossuk a hajat, majd döblítsük le. Szép szint kölcsönöz a hajnak, és elősegíti a növekedést. Hát ezt most fogom majd kipróbálni, mert még eddig nem próbáltam ki. Meg még azért is érdemes kezdeni most már a hagymahéjnak a gyűjtését, hogy hamarosan a farsang után jön a bőti időszak, után a húsvét, és kiváló tojásfestőanyag a vörös hagymának a héja, és hát ne akkor kapkodjunk, mert ehhez nem elég egy-két hagymának a héja, hanem több is kell. Egyszer egy orvosi rendelőbe egyik bácsi mondta, hogy most enyhe lesz a tél, mert nincs felöltözve a hagyma. És ez úgy megragadt bennem, hogy rá is kérdeztem, hogy miből állapítja meg, és azt mondja, hogy ha veszünk hagymát, alig van külső héja. Amikor nagy hideg várható, akkor sok héja van, tehát jobban beöltözik a hagyma, és készül arra, hogy milyen tél lesz. Persze nyilván ez fajtától is függ, tehát ha most azonos fajtát vizsgálnánk mindig, de hát erre nincs azért egy háziasszonynak ideje, de ezt csak úgy érdekességként elmondtam.
Ha már a krémleveseket elkészítettük, azért egy magyar háztartásban a vacsora asztalra, vagy az ebéd asztalra azért valamilyen húsétel is szokott kerülni a leves mellett, ha bár a krémlevesek igen gazdagak, és akár ezzel is jól lakhatunk, de azért kell valami húsétel, különösen a férfiaknak. Milyen húsételt javasolnak Klári néni akár egy krémleves mellé?
Most van a disznóvágások időszaka, de még aki nem vág disznót, az is tud szerezni jó minőségű házi húst, és hát lehet a piacokon, boltokban is kapni még most sütőtököt, ma én is vettem egyet, meg kint felejtettem a garázsba, és egy kicsit megcsípte a fagy, de tegnap megsütöttem azt a tököt, és majd hónap sütőtök krémleves lesz nálunk, mert tegnapra még volt ebédem. Én most egy sütőtökös spácolt oldalast javasolnék, ami előre is elkészíthető, meg vendégvárónak is nagyon kiváló, csak ugye akkor a hús mennyiséget változtatjuk. Én most csak egy családra mondanám el, hogy egy kiló sertés oldalas szükséges hozzá, de ezt meg lehet tarjával is csinálni, akkor hagyjuk meg a csontos részt is, tehát úgy kérjük, mert a csontból is finom ízek jönnek ki. És egy sütőtököt vásároljunk hozzá, fűszerként kell hozzá kakukkfű és majoranna. Hát ez akár bolt is lehet, de a kakukkfű az télálló, akinek van a kertjébe, én még karácsony előtt vittem be, belőle az is jó lesz. Egy pácot kell először elkészíteni, és megint jön a vörös hagyma. Tehát egy fej vörös hagyma, egy 5 gereszt fokhagyma kell hozzá. Ezeket ugyanúgy, majd mondom, hogy pépesítjük. Kell hozzá 2 evőkanál ketchup. Ez lehet házi is, én szoktam házi ketchupot főzni. 2 evőkanál mustár, 2 evőkanál méz, 1 evőkanál paprikakrém, hát ezt én nem mindig szoktam, mert nem nagyon veszek ilyesmit. Sóbors, és 3 evőkanál olívaolaj, vagy ha megcsináltuk a zöld fűszeres olajat, az is kiváló hozzá. Tehát az elkészítésénél a hagymát megtisztítjuk, aprítógépbe pépesítjük, hozzákeverjük az olajat, a mustárt, sót, borsot, tehát mindezt, amit felsoroltam, alaposan kikeverjük. Az oldalas megmossuk, és a csont mentén felszeleteljük. Ha keskeny az oldalasunk, mert úgy vágta el a hentes, akkor 2 borda mentén vágjuk, a szélesebb, akkor elég egy is, mert körülbelül egy adagnak megfelel. Alaposan bedörzsöljük a páccal, tárba rakjuk, és lefedjük folpakkal, és egy éjszakára hűtőszekrénybe, vagy hideg helyre tesszük. Talán most télen nem is fontos, már egy jó hideg kamra megteszi. És akkor az már a sütésénél a pácolt húst a tepsibe rakjuk, vagy hőálló sütőtálba, amiben már tálalhatjuk is, és nem kell törni. Én abba szoktam, mert
praktikusabb.
Van egy hatalmas nagy sütőtálam, ami az egész családot is ellátja. És amikor beraktuk, a maradék pácot rákanalazzuk így az egészre, és lefedjük alufóliával. Egy 180 fokos előmelegített sütőbe tesszük, és körülbelül 1 óra múlva levesszük a húsról az alufóliát. Közben a sütőtököt meghámozzuk, eltávolítjuk a magját, és szeletekre vágjuk. Hát olyan tenyérnyi szeletekre, nem apróra, mert nagyon összeesik. És a hús tetejére ráhelyezzük, vagy mellé is rakhatjuk, meglocsoljuk olívaolajjal ezt a tököt, és megszúrjuk kakukkfűvel és majorannával. Visszatesszük a sütőbe körülbelül 30 percig, együtt pirítjuk és forrón tálaljuk. Ehhez én szoktam készíteni sütőtökös krumplipürét, de sült krumpli is illik hozzá, akár rizs is, tehát amit szeret a család, mondjuk egyedül talán tésztafélét ehhez én nem adnék.
Nem igazán, igen.
Hát itt említeném meg, hogy egyik alkalomra meghívtam a kollégákat tök jó estére, és volt köztünk, valaki elhozta a párját is, és hát ugye egy sütőtök rémleves volt, meg majdnem sütőtökös tócsni volt, meg ilyen hasonló dolgok. Azt mondja, hát ő már talán nem enne több tököt, mikor meglátta is sülve a tököt a hálalóba. Mondom, de az alján van hús is. Azt mondja, na jó, akkor így már megeszem, de így ez olyan jól jött ki, hogy már nem akar több tököt enni magába, de nem gondolt, hogy van rajta egy ilyen. Én ezt nagyon szeretem. Előre is dolgozható vele, félig megsüthető, és akkor csak a vendég megérkezik, csak a tököt kell rátenni, és akkor egy fél óra alatt már készen van. tehát érdemes megpróbálni. Még tarjával nem próbáltam, de most van otthon tarjám, úgyhogy lehet, hogy a legközelebb ilyen lesz.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Baric Sarolta Laura, Domonkos nővér a fenntarthatóságról beszél.
Itt most egy csapatról van szó, és egy képzésről, illetve egy alapítványról, aminek az a rövidítése, hogy KETEG, keresztény társadalmi elvek a gazdaságban. Ez a KETEG itt jött létre a Szapiencián 2010-ben, és nagyon furcsa módon ez egy teológiai főiskola, de a KETEG ez egy gazdasági képzés. Lehetséges összehozni a kereszténységet a gazdasággal. Ugye, ha itt most megkérdezném önöket, hogy mi jut eszükbe egy szó arról, hogy gazdaság, mi a gazdaság célja, azt gondolom, hogy legtöbben azt mondanak, hogy a pénz meg a profit. Hogy minél több pénzt szerezzünk, a profitot minél maximálisabb módon halmozzuk föl, és legyünk gazdagok, és fogyasszunk sokat, és legyen szerencsénk a gazdasági életben. Most ehhez képest a kereszténység nem igazán ezt mondja, hanem egy nagyon bűvös szót hoz elénk, amiről most én előadást szeretnék tartani, és ez a közjó. És ez a közjó, ez egy érték, méghozzá az egyház társadalmi tanításának az egyik értéke, és akkor itt nagyon fontos dolgot mondok, hogy az a közgazdaságtan, amit nem én, hanem mi itt a KETEG-ben, és majd még mondom, hogy még sokkal szélesebb körben Ferenc pápa is hirdet, az arról szól, hogy a gazdaság középpontjában nem a pénz meg a profit áll, hanem az ember. És ha az ember áll a középpontban, az ember egy erkölcsi lény, akkor ki tudjuk mondani, hogy a gazdaság akkor működik rendesen, normálisan, természetesen, hogyha erkölcsi alapokra épül fel. És akkor, hogyha az embert mint alapot tekinti, és nem mint egy fogyasztót, nem mint egy erőforrás, nem mint egy munkaeszköz, egy eszköz, hanem mint célt, és a gazdaság legfőbb célja az ember. Most a közjót fogom én itt előadni. Ez a fajta emberközpontú gazdaság, az egyház társadalmi tanítására épült közgazdaságtan, ez egy nagyon széles merítés a világon. Tehát nem csak a KETEG hirdeti ezt így, hanem vannak egyetemek, például az Angelicum Rómában, Amerikában a University of St. Thomas, akkor a barcelonai üzleti iskola, és még számtalan intézményt mondhatnék, amelyik ezt a fajta közgazdaságtant hirdeti. Nobel-díjas közgazdászok, Amartya Sen, József Stiglitz is azt mondja, hogy etikus gazdaságra van szükség. Tehát vagyunk egy jó páran, és van remény. És azért gondolom, hogy az az előadás, amit most szeretnék így dióhéjban elmondani a közjóról, ez közérdekű, és hogy hirdessük. Tehát minél többen hirdetjük, minél többen gondolkodunk így, annál erősebb lesz ez a tábor, és annál nagyobb esélyünk van arra, hogy a gazdaság tényleg fenntartható, és az ember érdekében szolgáló szféra lesz. Az egyház társadalmi tanítását mondtam alapnak, ami nem más, mint szűkértelemben egy 12-13 pápai enciklika, 1891-ben kezdődött a Rerum Novarum enciklikával, és most az utolsó darabja a Ferenc pápának a Laudato Si enciklikája. De második János pápa rengeteget alkotott ezen a téren, nagyon jó közgazdász volt a Szent második János pápa, és ennek az egyház társadalmi tanításának van egy vörös vonala, amelyik az alapértékeket minden egyes enciklikában előhozza. Ezek az emberi méltóság, a szubszidiaritás, a szolidaritás, az igazságosság és a közjónak az elve. Most nincs időm, hogy kifejtsem az összes alapelvet,
de mindegyik az emberről szól, ugye az emberi méltóság adja meg a közjónak is a lényegét, mert a gazdaság értelme az nem más, mint az emberek boldogságának az elősegítése a mi olvasatunkban. Tehát nem a profit maximalizálása a gazdasági fő cél, hanem az emberi boldogság. És akkor itt kötjük a boldogság fogalmát a közjónak a fogalmához. Mielőtt belemennék tényleg a közjó magyarázatába, és összekötöttük a boldogsággal, mert azt mondtuk, hogy a gazdaság szolgálja az emberi boldogságot, most tisztáznám a boldogságnak a mibenlétét. A mai világ a boldogságon, én azt gondolom, hogy a hedonista értékeket éli. Tehát akkor megnézzünk egy reklámot, az gyönyörűen hajaz a hedonista értékekre, amit Epikúrosz fogalmazott meg még Arisztotelésszel egy időben, Krisztus előtt 5. században, aki azt mondta, hogy keresd az örömöket, és kerüld el a szenvedést. Tehát Epikúrosz a kellemes dolgokat, az élvezeteket, mint célt állította föl az emberek elé, és azt mondta, hogy az emberek célként keresik az élvezeteket. Arisztotelész ezt megkontrázta, és azt mondta, hogy az élvezetek nem lehetnek célok, hanem csak kísérő eszközök. Kísérője az erkölcsi jónak. Tehát a hedonizmus azért egy kicsit torz boldogságként, mert célként mondja azt, hogy a kellemes dolgokat üzzük, és előre vetíteném, hogy itt a keresztény tanítás nem a kellemes meg az élvezeteket teszi negatív megvilágításba, hanem az, hogy lehet kólát inni, meg lehet élvezni a finom ételeket, meg el lehet venni egy wellness hotelbe is éppenséggel, de nem mint célt keressük ezeket a dolgokat, és ne gondoljuk azt, hogy a boldogságunkat ez fogja maximálisan megadni. Mi az a boldogság fogalom, amit a kereszténység is elismer? Arisztotelészhez nyúlnék. Ő fogalmazta meg azt, amit a kereszténység is megfogalmaz. Ő azt mondja, hogy az emberi létnek az egyik legfontosabb ágense az ész. Az ember az egy eszes állat, így mondja a Nikomakhoszi etikában. Tehát az ember az eszével kitűz egy nemes célt. Az élet az nagyon fontos abból a szempontból, hogy célokat kövessünk. Ha nincsen célom, akkor az életem is csak úgy elfolyik. Tehát valamilyen célt kitűzök magamnak, mondjuk egy családnak a felnevelését, egy alkotásnak a megtételét, egy munka elvégzését, és miközben én ezt a célt űzöm, aközben kiteljesedek. Ez a bűvös szó, hogy kiteljesedés. Mi ez a kiteljesedés? Hogy egyre erényesebb, egyre tökéletesebb és egyre értékesebb leszek. Tehát ahogy nevelem a gyerekem, én is növekszem ebben a tevékenységben. És engem ezt tesz boldoggá. Tehát Arisztotelész azt mondja, hogy ez a kiteljesedés tesz engem boldoggá, amíg el nem érem a célomat. És még azt mondja, hogy boldoggá tesznek az emberi kapcsolatok is, tehát minél mélyebb, minél tartósabb emberi kapcsolataim vannak, annál boldogabb leszek, és ezt pszichológiai kísérletek is igazolják, hogy ez így van. És boldoggá tesz még a lelki élet, tehát nem csak materiális síkon mozgok, mint a hedonizmus, mert a hedonizmus általában az anyagi javaknak a birtoklását veszi az öröm forrásának, hanem a lelki élet is fontos. Tehát ezt mondja Arisztotelész, és ezt mondjuk mi is, azt tesszük hozzá, hogy a kereszténységben az a végső cél, amit én űzök, az nem más, mint az Istennel való kapcsolat, az Isten boldog színelátása, tehát az életem legvégső soron, legvégső ponton az Istennel való kapcsolatban teljesedik be. Úgyhogy hát ez a kereszténység hozzátétele Arisztotelészhez, és ugyanakkor valljuk azt, hogy ez a céltételezett kiteljesedés boldoggá teszi az embert. Szondi Máté, magyar pszichológus, pozitív pszichológiának az egyik magyar hirdetője, a boldogságról szóló könyvében megmérte, hogy melyik boldogságfajta teszi a legboldogabbá az embereket, és ő azt találta, hogy az aktív és értelemkereső élet, tehát az arisztotelészi célkitűzés erősebben kapcsolódik az élettel való elégedettséghez, mint a kellemes élet, vagyis a hedonizmus. Tehát a boldogság fajtákban is van egy hierarchia,
és az eudaimónia, az arisztotelészi boldogság magasabb hierarchikus fokon van, mint a hedonizmus. És akkor még egyszer, a hedonizmus sem vetettük el, csak egy fokkal lejjebb van, mint az értelemkereső élet. Hát akkor ezek után, hogy megtaláltuk, hogy mi mit értünk boldogság alatt, amit a közjóhoz kötöttünk, akkor mondok egy nagyon kemény definíciót, amit mindig el szoktunk mondani minden egyes kerek képzéskor. Helen Alford és Michael Norton könyvében olvasható ez, hogy a közjó nem más, mint emberi kiteljesedés egyéni és közösségi szinten egyaránt. Tehát ez a fajta boldogság beteljesülés adja meg a közjót. Az egyház társadalmi tanításának a kompendiuma így ír, hogy valamennyi személy méltóságából, tehát az emberi méltóságból, egyszeri voltából és egyenlőségéből ered a közjó. Közjón azon társadalmi fejfelek összességét értjük, amelyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjük életességüket. Tehát az egyház társadalmi tanítása, a kompendium, ami összesűríti a tanításnak a fogalmait, az is ezt a boldogság fogalmat mutatja meg, hogy elérjék tökéletességet, vagyis hogy a kiteljesedés ez a közjó. Közjó, mint minden ember és az egész ember java. Tehát egyaránt beszélünk egyéni boldogságról, és egyaránt beszélünk a közösségnek a közjaváról, a javáról. Ami azért fontos, mert nincsen egyik se a másik fölött, tehát nem az egyén elsősorban és alatta a közösség, amit mond a individualista főállami közgazdaságban, és nem is a közösség van fölötte az egyének, amit mond a marxizmus, hanem a kettő egy szinten van. A közjó, mint minden ember és egész emberja van. Az állam is, mint politikai tekintély, a közjó megvalósításáért fáradozik. Ezt a mai magyar politikában elég gyakran lehet azért hallani, én úgy gondolom, hogy a magyar állam a közjót meg akarja valósítani az országunkban. Hogyha az állam a közjót akarja megvalósítani, akkor ez egy ilyen holisztikus gondolkodási mód. A holisztikus gondolkodás azt jelenti, hogy több mindent egy súllyal veszek figyelembe, és tudom nem csak egy síkúan látni a dolgokat. Az ókori görögöknek van egy nagyon fontos szabálya, hogy a világ értékei között, tehát az értékek között van egy hierarchikus rend, és ebben a hierarchikus rendben az anyagi javak a legalsó szint. És utána jönnek mindenféle javak, és a legfelsőbb szint pedig az erkölcsi javak, alatta meg az intellektuális javak. Tehát az immateriális szféra fölötte van a materiális szférára. És hogyha az állam meg akarja valósítani a közjót, akkor nem csak a gazdaságot kell, hogy fejlesztetek. Én nekem nemrég voltam a Magyar Nemzetben egy interjú a GDP-ről. Nem csak én, hanem nagyon sok közgazdász, magyar közgazdász is, de külföldi is, kritikával illeti a GDP-t, hogy az országok sorrendje attól függ a mai világban, hogy kinek mekkora a GDP növekedése. Tehát GDP csak az anyagi javakat figyeli, meg a szolgáltatásokat. Tehát egy torzmutató szám. Tehát, hogyha közjót akarok megvalósítani, akkor nem csak a gazdaságra kell koncentrálnom, hanem vele együtt a többi immateriális szférára, mint az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a vallásügy. Tehát mindezek a szférák egy súlya kell, hogy ladba essenek akkor, amikor közülről akarok beszélni, hiszen az emberi kiteljesedés az függ az anyagi javaktól, mint az első, legalsó hierarchikus szinttől. De nagyon függ az oktatástól, hiszen hogy milyen lehetülete, milyen szelleme lesz annak az embernek, az erősen befolyásolja az oktatás, meg a média. Tehát gondolom, akkor most már világos, hogy ez a közjó mit is jelent, hogy nem csak az anyagi javakról beszélünk, hanem egy csomó immateriális szféráról, és így valósul meg az emberi kiteljesedés és az emberi boldogság. Szintén a kompendium a közjóról ír, úgyhogy mik a közjó követelményei. Hát a béke iránti elkötelezettség, ez napunkban nagyon aktuális. Államhatalom megszervezése, szilárd jogrend, a környezetvédelme, tehát abban a pillanatban, hogy én szelektíve gyűjtöm a szemetet, és nem
szennyezem a környezetemet, a közjót építem az országomban. Tehát nem csak egyéni felelősség, hanem tudatában vagyok annak is, hogy akkor a közjóért tettem, amikor én bedobtam a műanyag csomagoló eszközt a műanyag ládába. Emberi jogok biztosítása, élelmezés, lakás, munka, oktatás, kultúrához hozzáférés, közlekedés, egészség, vallásszabadság, a jövő nemzedékének közjava, tehát megint, hogy én hogy nevelem a gyermekeimet, az megint csak a közjónak a része. Tehát én a közjóért teszek akkor, amikor a gyerekemet jól nevelem. És a klíma, tehát ez is egy nagyon fontos kitétel, hogy a klíma a közjónak a része, tehát megint az összes klíma tanácskozás a világ közjaváról szól tulajdonképpen. Közjó az ember legmagasabb rendű hajlamainak felel meg, úgy keresni a másik javát, mint önmagáit. Ugye úgy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Tehát nagyon fontos, hogy az a fajta individualista felfogás, ami mérgezi a mai világot, az a közjó szellemével teljesen ellentétes, mert a másik javát ugyanúgy kell keresnem, mint a saját javamat. Az egyház társadalmi tanítása beszél a javak egyetemes rendeltetéséről és a magántulajdonról. Ez azért fontos megemlíteni, hogy a magántulajdonnak milyen a viszonya a közjóhoz. Ugye az ember azt gondolná, hogy a keresztény tanítás elveti a magántulajdon, mert ugye az egy saját jog. De mit mond a magántulajdonról az egyház tanítása? Hogy a magántulajdonát egyszer ki kell, hogy elégítse a saját szükségleteimet, a családomnak a szükségleteit, a vállalkozásom szükségleteit, ha van. Kell egy tisztes tartalékot képeznem a magántulajdonból, és a felesleg a közösséget illeti. Tehát a magántulajdonnak van egy egyetemes rendeltetése, a magántulajdonnak van egy közösségi jellege, hogy ami feleslegben marad nekem, azt a közösség javára kell fordítsam. Batthyány István László nagyon jó példa erre, hogy aki ő, tehát Szent Ferenc elosztotta a vagyonát, Batthyány megtartotta, de kórházakat épített belőle, a szegény betegeit gyógyította ingyen, tehát egy csomó jót tett a vagyonával. Az utolsó mondatom, mert ugye a fenntarthatóságról beszélünk akkor, amikor a közjóról beszélünk, azt mondjuk, hogy akkor lesz fenntartható a világ, hogyha ez a közjó szellem megvalósul, és ez részletezve annyit jelent, hogy ha fenntartható lesz a gazdaság, ha a profit nem cél, hanem eszköz. Tehát a profitot sem elvettem, nem azt mondom, hogy ördögtől való, de ne a fő cél legyen a gazdaságnak, hanem legyen egy eszköz, amivel értéket valósítok meg, a közjót valósítom meg. A gazdaság cél nem a profit maximalizálás, hanem a közjó. A gazdasági, környezeti, szociológiai területek alapja az erkölcsön, de ebből indultunk ki, hogy az emberi erkölcsön alapszik a gazdasági rend, mert az, ha erényetikai ember vagyok, erényes ember vagyok, egész más gazdasági rendszer fog megvalósítani, mint a fennálló, haszonelvű gazdasági rend. És az emberi értékrendben természetes erkölcsi rend szerint alakul. Tehát, hogyha én természetes módon az emberi mi voltomat megélem, és erényesen, erkölcsösen élek, akkor megvalósul ez a fajta közjó szellem a világban.
Kedves hallgatóink, dr. Barit Sarolta, Laura Domonkos nővért hallották. Thank you.
Uram, miért van az, hogy imám sokszor gyenge még, és védkeimnek szennye eltakar. Beteg életemet nézve sokszor sírnék én, mert hűtlenségem távolba zavar. De beúnyom én most két szememet, és az égre emelem két kezemet. Téged kérlek, ki meghaltál ezért, s szóltál, jöjj hozzám, ne hontalanul én. Uram, miért van az, hogy nem látom az utamat, és a kísértés oly sokszor rám talál. Összetörve kérlek, hadd tanuljak én tőled, ki a kereszten is a sátánon tapostál. De beújom én most két szememet, és az én